Most szeretettel köszöntök mindenkit, kis figyelmet kérünk. Hogyan? Kirándulóbusz, így van. Jó estét kívánom! Jó estét, jó szurkolás! Itt vagyunk. Köszönöm szépen. Ez az. No, akkor váltatunk is tovább a témába. Nagyon jól haladunk már az 5. lakásban. Olyannyira, hogy még az a veszély is fennáll, hogy esetleg még a mai napon bele kóstolunk a 6. Nem biztos, de lehet. Úgyhogy nem is szaporítom a szót, megyünk tovább. Hiszen hol hagytuk abba? Egy nagyon sikamlós pontnál hagytuk abba, ennél a bizonyos szellemi jegyességnél, ami tudjuk, hogy Teréznél és általában a misztikusoknál is ez a kép, a jegyességnek, a házasságnak a képe, az emberi párkapcsolat, a férj és feleség kapcsolata mennyire alkalmazható az Istennel való kapcsolatunkra. Tehát az 5. lakás 4. fejezetének a 3. pontjában írja: sokat hallottátok már, hogy Isten szellemi módon jegyességre lép a lélekkel. Bejön a szellemi jegyesség képe és szimbóluma. Tehát ugye mindig hozzátesszük, hogy ez hasonlat, ez szimbólum, Teréz maga mondja. Noha durva hasonlat, nem találok mást, amellyel megértethetném, amit mondani akarok, mint a házasság szentsége. És ez a misztikusoknál egy nagyon közös dolog, hogy amikor úgy nagyjából le akarják írni, hogy mi zajlik Isten és az ember között, amikor erre valamiféle szimbólumot, jelet akarnak találni, akkor azt mondják, hogy olyan, mint a házasság szentsége. Az Istennel való kapcsolat hasonlít a házassághoz. De természetesen nem arról van szó szerint, ezt majd nagyon fontos lesz mondani, hanem ez egy hasonlat. Amikor Jézus maga gondolkodik, hogy mihez hasonlítsam az Isten országát. Hát olyan, mint ez, olyan, mint ez, olyan, mint amaz. Tehát az Istennel való kapcsolatot nem lehet kimeríteni egyetlen szimbólumban. Legfeljebb vannak olyan emberi valóságok, amelyek úgy nagyon jól megközelítik, hogy úgy nagyjából miről is lehet szó. És a misztikusoknál úgy általában ez jön ki, mint végkifejlet. Keresztes Szent Jánosnál is, Szent Bernátnál is, nagyon sok misztikus alkalmazza ezt a jegyesi szimbólumrendszert, az énekek énekének a szimbólumrendszerét, és azt mondják, hogy nem találnak alkalmasabb földi valóságot annak a szemléltetésére, hogy Isten és az ember között mi zajlik, mint a házasságnak a képe és szimbóluma. És egyébként ebből látszik, hogy Teréz mennyire nagyra értékeli a házasságot, az emberi házasságot. Mennyire nagyra értékeli ezt, és nem nézi egyáltalán le, hanem fölhasználja az egyház legeredetibb tanítása szerint. Ugye tudjuk, hogy a házasság szentsége azért is szentség, mert jelzi és mutatja, hogy az Isten és az ember között mi zajlik, és hogy Isten milyen típusú kapcsolatra hív meg bennünket önmagával. Természetesen ez szimbólum, tehát nagyon fontos lesz majd mondani, hogy a Isten és az ember házasságát idézőjelbe nem úgynevezett antropomorf módon értjük. Mit jelent az antropomorf dolog? Az, hogy ilyen túlságosan emberi módon képzeljük el, tehát fizikailag elgondoljuk, hogy Isten így a házastársunk, és bevonulunk vele a templomba, a Lohengrin keretébe, vagy jön a Wagner, vagy a többiek, és akkor ugye a pap úgy összead minket, hát nem erről lesz szó, tehát nem antropomorf módon képzeljük el, mert hát akkor Isten nagy poligámista lenne, meg ugye sok minden lenne ő egyébként, hogyha mindnyája neki így a házastársai lennénk. Tehát nyilván nem erről van szó, hanem ez egy kép. Egyébként nagyon fontos, hogy a lelkéletben úgy alapvetőleg kerüljük el ezt az antropomorfizálást, azaz például, hogy túlságosan emberi módon képzeljük el. Hol találkozok én ilyennel? Például sokan az oltári szentséget antropomorfizálják, azaz túlságosan emberi módon képzelik el, azt gondolják, hogy ha a Szentostját megtörik, akkor Jézuska töretik meg, és ő sír, mert neki az úgy fáj. Ha leesik a földre a Szentostja, akkor ott kapálózik Jézuska, hogy vegyetek föl, mert nem tudok fölkelni. Ez antropomorf elképzelés, bocsánat. Mert akkor azt mondhatnánk, hogy ha Jézus az összes 100 000 milliárd Szentostjában így van jelen, akkor most ő belőle hány van? Tehát azért mondom, az oltári szentségben Jézus jelen van, de szentségi módon van jelen. Nem antropomorf módon. Tehát nem olyan módon, hogy én megszurkálom azt a Szentostját, akkor most ő sikítozik, hogy ő neki az fáj. Nem, mert szentségi módon van benne jelen, és nem ilyen emberi, ilyen antropomorf módon. Ezt az egyház sose tanította. Tehát, amikor az Istennel való kapcsolatról, mint házasságról beszélünk, sose tévesszük szem elől, hogy ez hasonlat. Az Istennel való házasságot igazából semmihez nem lehet hasonlítani. Tehát az, ami Isten és az ember között zajlik, az egy unikum jellegű, az egy egyedülálló dolog. Tehát olyan, mint az a fajta kapcsolat, olyan nincs más típusú emberi kapcsolat, legfeljebb olyan, ami ezt nagyjából megközelíti. És ez a házasság. De, ugye tudjuk, az Istennel való mély szeretett kapcsolat nem egyenlő a házassággal abban az értelemben, és ugye itt is bejön egy ilyen érdekesség, hogy jaj, ugye sokan, amikor a hivatásukat, főleg ilyen szerzetesi hivatást keresnek, akkor most gondolkodnak, hogy hát most Isten legyen a házastársam, vagy a másik ember legyen a házastársam. Bocsánat, ez két egymás nem kizáró dolog. Isten soha nem lesz úgy házastárs, mint az a bizonyos másik ember. Éppen ezért az Istennel való abszolút kapcsolat megélhető, mind a házasságban, mind bármilyen más életformában. Mert nem arról van szó, hogy valakinek, a szerzetes nőknek ugye szokták mondani, hogy neki Jézus a férjük, valakinek meg a Zsuzsika a férje. Tehát ez, vagy a... Bocsánat. Jaj. Zsuzsika a felesége, és Petike a férje. Ezt már nem mosom le magamról, mindegy. Na, szóval, igen, amilyen világot én. Szóval, tehát a Zsuzsikának a Petike, igen, tehát úgy nem lesz a Isten és a apáca néni, tehát ők úgy nem így lesznek úgy ketten, és éppen ezért nem zárható ki ebből az Istennel való mély kapcsolatból egyik ember se, akármilyen életformát is éljen. Mert az Istennel való mély kapcsolat az nem riválisa a házastársnak. Az egy egyedülálló kapcsolat, amely megélhető bármilyen életformában. Itt nincs vagy-vagy, hogy vagy Istent választom, vagy a házastársat választom. Nem. Mind a kettőt kell választani annak, akinek ez a hivatása. Akinek meg nem ez a hivatása, az meg nem a házastársat választja, kész. Az egy más életállapotot választ. De nem arról van szó, hogy az egyik választja Istent, a másik meg egy embert választ. Nem, mindenki az Istent kell, hogy válassza, ha kiteljesedett életet akar élni. Na, tehát, ugye a jegyesség képe, már mondtuk erről, hogy egészen biblikus kép, az énekek éneke, Ózeás próféta könyvében mennyiszer előjön, Jézus a vőlegényként mutatkozik meg, a jelenések könyve egy óriási mennyegzővel fejeződik be, az egész Szentírás ebben a bizonyos mennyegzős képben olvasható. Az jellemző a házasságra, ami az Istennel való kapcsolatra, ezt így röviden említettem a múltkor, egyenrangúság van benne, ahogy a házasságban is. Nem lehet alá fölé rendelt viszony egy párkapcsolatban, hogy ki a nagyobb és ki a kisebb. Ott egyenrangúság van. Bárkinek bármilyen például a társadalmi háttere, a kulturális háttere, az iskolázottsága, akármi. Egy párkapcsolatban, egy házasságban, ha ott valódi szeretet van, akkor az nem számít, hogy kinek milyen a végzettsége, ki milyen kulturális háttérből jön, kinek milyenek voltak a felmenői, ugye annyi klasszikus történet van erről, amikor ugye a szegény kislány, Zsuzsika, bármilyen kislányt mondtam, beleszerelmesedik a, nem tudom én, a királyfiába, a Petikébe, akárkibe, és akkor ők most akkor egybekelnek, és nem számít, hogy az egyik a királyfia, a másik meg a szegény sorból jövő lányka. Tudom, ez nagyon ilyen romantikus, banális, de azért azt is tudjuk, hogy ez a valódi szeretetre jellemző.
hogy ott nem számítanak ezek a különbségek, Rómeó és Júlia. Nem számít az, hogy most ki honnan jön, és hogy kinek mik a felmenői. Éppen ezért az Istennel való kapcsolatra ez borzasztóan jellemző egyébként. Hogy persze, hogy ő a mindenható és az Úr, a transzcendens Isten, én meg a véges teremtmény vagyok. Ez mindig így fog maradni, persze. Az mindig így lesz, hogy ő a végtelen, én a véges. Ő, aki mindent lát, mindent átlát, én csak a valóságnak egy kis szeretét látom. Ő a mindenható Úr, én meg a szegény kis teremtmény vagyok. Ez mindig így lesz, csak ugye az a csodálatos, hogy Jézus, amikor megtestesül, és beleáll ebbe az én véges emberi természetembe, akkor pontosan ezt közvetíti, hogy igen, lehet én vagyok a transzcendens mindenható Úr, de ez nehogy már közénk álljon. Ez nehogy már a kapcsolatunk gátja legyen, hogy én vagyok a királyfia, te meg a szegény sorból jövő. Jó van, ez lehet így van, de a szeretet kapcsolatban ez már nem számít. És ezért sokan az Istennel való kapcsolatot úgy tolják el maguktól, látszólag vallásos szempontok alapján, hogy hát Isten olyan nagy, Isten olyan más. Isten a, hát hogy jövök én oda, hogy egyáltalán valamit én vele kezdjek? Hogy jövök én oda, hogy egyáltalán a lába elé leboruljak és csókolgathatom a lábujjait, már az is nagy dolog lenne nekem egy ilyen nagy, mindenható uralkodó előtt. És ugye látjuk, hogy ez mennyire negatív Isten kép, és mennyire inkább egy menekülés az Istennel való kapcsolattól, mert ő ámbátor tényleg a mindenható uralkodó, és a mindent átlátó, egészen más, transzcendens lélek, oké? De a megtestesülésben, amikor Jézus olyan lesz, mint én, emberré lesz értem, akkor azt közvetíti, hogy bármennyire is én transzcendens és mindenható és stb. Vagyok, ez nem lehet akadálya a kapcsolatunknak. Nem hivatkozhatunk éppen ezért arra, hogy Isten annyira más, mint én, akkor most hogyan lehet vele kapcsolatot teremteni? Jézus ezért testesült meg. Ez a megtestesülés titka. Hogy soha nem mondjuk azt, hogy Isten nem érti az én problémámat, ő teljesen más, ő ettől az anyagvilágtól teljesen távol van. Nem, Jézus anyaggá lett, emberré lett, húsvér valódi emberré, és itt élt velünk a porba, a sárba. De csak azért, hogy megmutathassa, hogy Istentől ez nincs távol, és a vele való kapcsolatunknak ez egyáltalán nem lehet akadálya. Tehát nem antropomorf módon értjük az Istennel való házasságot, hanem mint szimbólum, mint ikon. Egyébként azért azt is tudjuk, hogy bár a legtöbb misztikus a házasság képét találja a legalkalmasabbnak, azért vannak még képek, persze, amelyek szintúgy alkalmasok. Hát a szülő-gyerek kapcsolat nem lehet ugyanígy nagyon-nagyon mélyen kifejező, hogy mi van az Isten és az ember között. Egy liziói Szent Teréznek például ez is egy nagyon kedves szimbólumrendszer. A mennyei az atya, az apa és a gyermek kapcsolata. De hát ugye, nézzük meg ezeket a gyönyörű régi Mária ikonokat. Ezeket az ősi, bizánci Mária ikonokat, de akár újabbakat is. Mária az arcához veszi a kis Jézust. Ugye hány ilyen ikon van, ugye Madonna a gyermekkel, ugye akárhány reneszánsz festő is festette meg, ott van egy hihetetlen mély üzenet, hogy Isten ilyen kapcsolatra hív bennünket önmagával, amilyen intimitás van például egy anya és a gyermeke között. Tehát nem csak a férj-feleség szimbólumrendszer van, hanem van az anya-gyerek, az apa-gyerek kapcsolat is, amely megint csak más dimenzióból mutatja, ugyanazt látjuk, ezért nem lehet kizárólag egy szimbólumra ráfixálódni. Hogy csak a házasság képébe beszélünk az Istennel való kapcsolatról. Nem, lehet más típusú szimbólumokat is alkalmazni, csak itt mindnyájunknak bejön a lelki beállítottsága. Valakinek ez a kedvesebb, valakinek az a kedvesebb szimbólum. Valaki inkább Istennel ezt a jegyesi nyelvezetet szereti. Valaki inkább ezt a szülő-gyermek nyelvezetet szereti. Valaki ezt, valaki azt, valaki amazt. Tehát látjuk, bejönnek a lelki beállítódottságok, és egyébként a lelki életünk folyamatában lehet olyan, hogy van egy életszakaszunk, ahol mondjuk nagyon hangsúlyosan az Isten, mint a jegyes jelenik meg. Jézus, mint a jegyes. És aztán lehet, van egy olyan lelki életszakaszunk, amikor hangsúlyosabbá válik az, hogy Isten az atya, Isten a mennyei édesapa, aki az anyaságnak is a teljességét magában hordozza. Ugyanígy egyébként az isteni személyekkel is lehet ilyen, lehet egy életszakaszom, amikor Jézus úgy nagyon előtérbe van. Hogy Jézus az ő emberségén keresztül nagyon-nagyon fontos. De lehetnek olyan lelki-életi stádiumaim, hogy valamiért az atya kerül előtérbe. Ezek nem egymás kizáró dolgok, ugye tudjuk. Ha Jézushoz szólok, ugyanúgy közben szólok az atyához és a Szentlélekhez. Ők nem sértődnek meg ketten, hogy közben én csak Jézussal beszélek, mivel ők teljesen egyek. Elég Jézushoz beszélnem ahhoz, hogy közben az atyát és a Szentlélekhez is megszólítsam. De van, amikor egy olyan életszakaszon van, hogy valahogy az atya személye van most úgy közelebb. Ez nem kitolás Jézussal, hogy ő integet, hogy most akkor én hol vagyok. Nem, amikor az atyát megszólítom úgy közvetlenebbül, abban Jézus is épp úgy benne van. Hát ez a Szent Háromság titka, hogy ők elválaszthatatlanok, ők hárman. És vannak életszakaszok, mikor a Szentlélek lesz hangsúlyosabb. Van egy olyan életszakasz, hogy valahogy a Szentléleknek ez a titokzatos, csöndes működése, ez az egész lelki dolog, ez lesz fontos. És ez váltakozhat, ez egyáltalán nem baj. Ez mind belefér az Istennel való kapcsolatunkban. Visszatérve Terézhez, tehát most lelki jegyességről beszélünk, de a hetedik lakásban ott lesz majd megint egy ilyen spoiler, tehát megint egy ilyen a filmnek a végét elmondom, de ezt már talán múltkor is elmondtam. A hetedik lakás végén lesz a házasság, a lelki házasság. Minden jó tévésorozat házassággal ér véget, ugyanígy a belső várkastély is házassággal fog véget érni, ugye Paulina és Carlos Daniel megcsókolják egymást az oltárnál, és ki lesz írva, hogy film, hogy vége. Hát itt is ez lesz körülbelül, de azt tudjuk, hogy ezután az élet folytatódik még. Tehát én se a tévésorozatok után megnéznék egy olyan részt, hogy ők úgy 20 év múlva, hogy ők hol tartanak, de mindegy, de arról nem szokott szólni a fáma. Lényeg, hogy lesz itt majd a lelki házasságról szó, de most a lelki jegyességről van szó. Rendben van, nagy kérdés, mi a különbség? A misztikában mi a különbség a lelki jegyesség és a lelki házasság között? Sokkal egyszerűbb a különbség, mint gondolnánk. Ha azt mondjuk, most már rajzolok, ha azt mondjuk, hogy a lelki élet, de a belső várkastély útja, az a tudatosulási folyamatnak az útja, ugye azt mondtuk, hogy Isten bennem van 100%-osan, és szeret engem 100%-osan. Ez rendben van. Mi az utam, mi a fejlődés útja, hogy az Isten bennem létének és az irántam való szeretetének az elsajátítása, a tudatosulása, az bennem lehet 0%, hogy egyáltalán nem tudatosítom, lehet van róla információm, de egyáltalán nem az életem része, nem tudatos számomra. És ugye mondtuk, hogy a belső várkastély, illetve a lelki élet útja az, amikor ez a százalék növekszik, hogy egyre jobban tudatában vagyok annak, hogy Isten bennem van és szeret engem. Már nem rávenni akarom Istent, hogy költözzön belém, mert nem kell. Nem rávenni akarom őt, hogy szeressen engem jobban, mert már nem kell. Az ő szeretete és bennem léte 100%-os. Mi tud változni? Az én tudatosságom, hogy én mennyire vagyok ezzel tisztában, hogy én ezt mennyire fogadom be, hogy én ezt mennyire értem meg. Na most azt mondjuk, hogy a kezdet az a 0%, a hetedik lakás meg a 100%, ez most egy leegyszerűsített dolog ám, tehát ez csak egy ilyen példa, és hogyha azt mondjuk, hogy a teljes tudatosulás, a 100% az a lelki házasság, LH, lelki házasság, akkor a lelki jegyesség igazából a tudatosulásnak egy ilyen kisebb módja. Tehát a lelki jegyesség, LJ, nehogy LJ, Jézusom már se beszélni se, de nem tudok, az mondjuk egy ilyen, hát nem kérdeztem meg a KSH-t, vagy a statisztikai senkit, hogy mennyi, de én azt mondom, hogy legyen egy 80. Tehát legyen egy 80%-os tudatosulása az Istennel való kapcsolatnak ez a bizonyos lelki jegyesség. Magyarul mi a lelki jegyesség? A tudatosulási folyamat egyik foka. Magas fok. Tehát ott már azért, na, tehát azért már elég jó tudom, hogy ő bennem van, és szeret engem, és ez az hétköznapjaimat is áthatja, de azért van még utam. Ezért jön be a jegyességnek a képe, Mert a jegyességben, ugye ez most visszatérve az emberi jegyességre, mi jellemző a jegyességre? A jegyességben van még egy kis elválás. Az elválás annak az értelmében, hogy a jegyesség ideje alatt általában a házasok még nem élnek együtt, még nem kötötték össze teljesen, totálisan az életüket, már van köztük egy elköteleződés, egy pecsét van már nyomva arra a kapcsolatra, de még nem teljes. Még van nekik útjuk a házasságig. És éppen ezért a jegyességnek az a képe, hogy igazából itt a felek már deklarálták, hogy mi van, de azért még mondjuk nem élnek együtt, még nem kötötték össze gazdaságilag, meg máshogy se az életüket, hanem még így mondjuk így találkozgatnak. A jegyességben tehát van még egy ilyen kis elválás. Na most az Istennel való kapcsolatra értelmezve ezt, ez nem azt jelenti, hogy Istennel is így elválogatunk, hogy ő kibelépked a lelkünkből, ugye azt már elején tanultuk, hogy nem, ő nem tud kilépni a lelkünkből, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy az ő bennünk létének a tudatosulása bennünk még csak részleges. Tehát még nem a teljes. Részleges már nagyon nagy dolog, de még nem a teljes. Igazából ezzel most sok újat nem mondtam, mert ezt már a kezdetekor láttuk, hogy megyünk előre ezen az úton. És az a lényeg, hogy fejlődjünk. Most ne keseredjen el senki, hogy jaj, most én hány százalékon állhatok. Ugye most bárcsak lenne valami teszt, hogy én kiszámolhatnám, hogy hány százalékon áll. Ne a számokkal foglalkozzunk. Meg, hogy most mi lesz a 100%, arra mi jellemző? Hát azt meglátjuk a 7. lakásban majd, de egyáltalán nem az lesz a jellemző, már most elárulom, hogy a 100%-os tudatosulás azt jelenti, hogy nekem az Isten konkrétan állandóan a fejemben jár. A konkrét tudati szinten fölötti gondolataiban állandóan benne van. Nem ez lesz. Hogy én fizikailag mindig rá gondolok. Hát a fülem füstölne 3 perc után, hogyha csak és kizárólag fizikailag mindig Istenre gondolnék, akkor ki gondol arra, hogy van nekem dolgom, kötelességem? Ki gondol arra, hogy meg kell főzni a vacsorát, és meg kell csinálni a dolgokat? Arra is gondolni kell. Látjuk, nem ez lesz a 100%-os, már ne essen senki kisebbségi komplexusba, hogyha azt mondja, hogy hát, hogy én nem tudok mindig Istenre gondolni, biztos az lesz a 100%, nem az lesz. Nem az lesz, hogy állandóan fizikailag ő rá gondolok, és Isten mindig a tudatos szinten fölött van, nem. Majd meglátjuk, hogy mi lesz, ez sokkal inkább egy ilyen megmagyarázhatatlan belső tudat lesz, hogy tudom, hogy akkor is vele vagyok, ha nem gondolok rá. Tudom, hogy azt a dolgot, amit csinálok, azt vele és benne csinálom, akkor is, ha nem gondolok konkrétan rá. Mert most arra gondolok, hogy hogyan kell végezni pontosan és helyesen a munkámat. Az jár a fejembe. Nem Isten jár fizikailag a fejembe, mégis a munkavégzésem egyedül ő benne és ő vele történik. És ezt tudom. Fogjuk majd látni ezt a titokzatos belső tudást. Nem kell mindig Istenre gondolnunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy vele vagyunk. Tudjuk, hogy ő bennünk van. Na, szóval a lelki jegyesség, ez az ilyen részleges kapcsolat, vagy részleges tudatosulás még. Na, menjünk tovább. Teréz úgy írja. Úgy érzem, az egyesülés még nem ér fel a szellemi jegyességgel. Hát itt most az egyesülés fogalmát írja, ami az ő szimbólum rendszerében még mindig lejjebb van, mint a lelki jegyesség. Nem hiszem, hogy nagyon nekünk ezen számolgatni kéne, inkább menjünk tovább. Hanem, hogy amikor ketten összeházasodni szándékoznak, meg kell nézni, ez itt olyan aranyos, összeillők-e, szeretik-e egymást, és jól kijönnek-e egymással. Hogy minél több örömet szerezzenek egymásnak, úgy van itt is, amennyiben már megegyeztek egymással, és ha a léleknek már teljesen világos, milyen jó neki, és el van számva, hogy mindenben megtegye az ő vőlegénye akaratát, amilyen módon csak látja, hogy kedvére tehet, és ő felsége meg van elégedve vele, akkor, minthogy azt akarja, hogy a lélek jobban megismerje őt, azt a kegyelmet adja neki, hogy, mint mondani szokás, szemtől szemben lássák egymást. Szemtől szemben lássák egymást. Itt, hogy Teréz behozza ezt a képet, hogy a jegyesek először látják egymást, és megnézik, hogy összeillenek-e. Ugye, ne felejtsük el, 16. században vagyunk Spanyolországban, amikor még nem volt egészen mindenhol divat a szabadon és szerelemből kötött házasság, hanem nagyon sokszor az volt, hogy anyuka apuka az A oldalon, anyuka apuka a B oldalon, kiválasztotta a kislány kisfiút, és azt mondta, hogy hát ti nektek úgy össze kéne házasodni, mert mégiscsak ez lenne a jobb. De tudjuk nagyon sokszor, hogy ezek a fajta kényszerházasságok így voltak, hogy a szülők döntöttek afelől, hogy ki fog házasságot kötni. Ne gondoljuk azt, hogy ezek mindig olyan borzasztó rosszul sikerültek. Az egy kicsit romantikus színezés, hogy itt mindenki boldogtalan volt. Azért nem. Voltak ebben jó sikerült dolgok is, de voltak, ami kétségtelenül nem sikerültek jól. Például Szent Erzsébet, emlékszünk rá, Szent Erzsébet a férjecskéjén 4 éves korába hozzáadták, azt mégis úgy szerették egymást, hogy Erzsébet majd belehalt, amikor meghalt a férje. Vigasztalhatatlanul zokogott és gyászolt, mikor elvesztette a férjét. Az azt jelenti, hogy hihetetlenül szerette őt, és olyan csókolózásokat rendeztek, leírja a krónikás, hogy megbotránkoztatták az egész mindenséget, ott az egész udvart, mert mikor a férje ment a csodába, ezek nagyon hosszan csókolóztak, mielőtt elváltak volna. Azt írja a krónika. Hihetetlen dolog ez, és ezzel mindenkit meg... Szent Erzsébetről van szó. Nem Csicsolináról van szó. Szent Erzsébetről van szó. Látjuk? Ezért, tehát látjuk azt, hogy voltak ebben nagyon jó sikerült dolgok is. Ő is nagyon szerette a férjét. Na, nem menjünk tovább. Tehát szemtől szemben látják egymást. Látja egymást Isten és a lélek. Miért? Az a kép van itt, hogy amikor a egyik család megfogja a kislányt, másik család megfogja a kisfiút, és azt mondja, hogy na, most 2 órakor találkoztok, éltetek be először, készülj fel bogárkám, hogy lehet ő lesz a feleséged, vagy ő lesz a férjed. Először látják egymást. De azzal a tudattal látják egymást, hogy ja, aha, lehet a mi életünk hamarosan össze fog kötődni. Tehát Teréz így írja, ezzel a történelmi tudattal, hogy annak idején a házasságok sokszor így mentek, hogy Isten és a lélek is meglátja itt egymást. És így mondja, a lélek valamilyen titkos módon látja, ki ez a vőlegény, akihez mennie kell. Na most másodszor alkalmazza ezt a látás szót. Én ezt most nagyon-nagyon szeretném egy picit kifejteni, mert mit ért Teréz és a misztikusok úgy általában ezen a bizonyos látáson. Teréz ezt nem fejti ki annyira részletesen, annyira, hogy mondjam, tudományosan, teológiailag, mert ő szimbólumokba beszél, ő elmesél egy történetet, hogy ő hogyan érti ezt. De nekünk természetesen szabad kibontanunk, hogy amikor Teréz és a misztikusok látás, Isten látásáról beszélnek, akkor természetesen semmilyen testi látásról itt nincsen szó. Nem arról van szó, hogy a lélek testi szemeivel látja az Istent, hanem, így írja Teréz, egy titkos módon látja. Mi ez a bizonyos titokzatos látás? Hogyan látom én idézőjelben az Istent? Hogyan leszek képes én titokzatos módon látni őt? Ez nem más, mint a tiszta hit. A tiszta hit által látom én őt titokzatosan. Tehát, amikor Terézék a látásról írnak, idézőjelben Istennek a látásáról, akkor itt nincs másról szó, mint a tiszta hitről. A tiszta hit. Nek a képességéről van itt szó. A hit által én láthatom Istent. Na most a látást természetesen idézőjelbe teszem, mert itt a Földön nyilván nem fogom őt úgy fizikailag látni, és majd itt mindjárt meg fogom jegyezni, akármit látnék én Istenről, és akármilyen képet mutatna ő nekem magáról, a leghitelesebb és az egyház által elfogadott, és őtől a jövő látomásokban akár, az akkor sem lenne ő maga. Ezt majd nagyon ki kell emelni, hogy semmilyen földi típusú kép, legyen az tényleg Istentől jövő és hiteles, és egyház által a pecsét rajta van, az akkor se egyenlő ő vele. Nem egyenlő vele, mert az egy kép ő róla, egy üzenet ő tőle, jó esetben. Ugye azt majd megnézzük. Tehát a tiszta hit az láttatja velem az Istent, mert minden mást, amit az érzékemen keresztül fölfognék, az nem egyenlő ő vele. Az egy kép ő róla, egy benyomás ő róla. De mi az az egyedüli emberi képesség, amely nekem megengedi azt, hogy Istennel ne csak mint egy képpel, egy hologrammal, egy üzenettel legyek kapcsolatban, hanem az ő személyével, ő velem magával, erre csak a tiszta hit képessége tesz engem képessé. Csak a tiszta hit által válok képessé Istent magát megragadni, és nem csak egy róla szóló képet. És természetesen a tiszta hit éppen ezért egy olyan képesség, amely mindnyájunkban benne van. Tehát a hitnek a képessége az mindenkiben benne van. Felülsz a buszra, és elhiszed, hogy a sofőr az arra kanyarodik, amerre annak a busznak mennie kell. Nem tudsz előre tőle így meggyőződni, hogy csókolom, ugye arra tetszik menni máma, amerre kell. Mert ott állsz azzal a hittel, azzal a bizalommal, ezt fel se fogjuk sokszor, csak azt akarom megmutatni, hogy hit nélkül nem tudunk élni. Az, hogy a hitünk képességét használjuk, az a mindennap életünk része. A nem hívők is hányszor hisznek dolgokba. Hogy olyan hittel ülünk be a fogorvosi székbe, hogy az hihetetlen. Hogy ez a valaki az ért ahhoz, amit éppen csinál. És ezt nekem el kell hinni, mert különben fogalmam sincsen. Tehát hányszor ott van a hitünknek a használata. A hit képessége mindenkiben benne van. A hit az egy belénk teremtett képesség. Isten a hit képességével teremt bennünket, és akkor hozzáteszem, ugye itt ezt majd Keresztes Szent Jánosnál fogjuk jobban kifejteni, ha még élünk és eljutunk odáig, hogy ugye nem csak a hit képessége van belénk teremtve, hanem a szeretet képessége is, és a remény képessége is. Keresztes Szent János mondja, hogy ez az a három isteni erény, nem csak azért, mert Szent Pál mondja, hanem mert tényleg így van, hogy a hit, szeretet és a remény az a bizonyos képességnek, Isten felé, az ő vele való kapcsolat kiépítésére és megtartására irányuló háromdimenziós képesség, amely minden emberben teremtettségénél fogva benne van. Mert Istennel csak a hit, szeretet és remény által tudok kapcsolatot teremteni. A látás, a fizikai látás, tapintás, hallás alapján azon keresztül nem. Csak ezeken keresztül tudok vele valódi kapcsolatba kerülni. Na most ergo, ha Isten azt akarta és arra teremtett engem, hogy én megismerjem őt és egyesüljek vele, ha Isten a vele való kapcsolatra teremtett engem, akkor logikus, hogy már teremtettségemnél fogva megadja a képességeket, az eszközöket ahhoz, hogy ez a szeretett kapcsolat létrejöjjön. Ha ő nem teremti belém a hitet, szeretetet és a reménynek a képességét, akkor tulajdonképpen kitolt magával, mert én akkor soha nem leszek képes őt szeretni és ővele kapcsolatban lenni. Tehát Isten minden egyes teremtményébe, teremtettsége első pillanatától fogva beleteremti ezeket a képességeket. Ez nem lehet másképp. Mert hogyha ezeket nem teremti belénk, akkor mi nem leszünk képesek ővele kapcsolatba kerülni. De mivel ő azért teremtett bennünket, hogy vele kapcsolatba kerüljünk, ezért megadja a kapcsolathoz szükséges eszközöket. És ez annyira jó egyébként, például miért? Valaki azt mondja, hogy én nem tudok hinni. Nem tudok hinni. Nem igaz. Van képességed a hitre. Az egy más kérdés, hogy lehet most nehéz neked hinni. Az lehet. Az is lehet, hogy nem akarsz hinni. Az is lehet. Az is lehet, hogy sok minden az életedben akadályozza a hitednek a használatát, de a hited képessége ott van. Olyan nincs, hogy valaki nem tud hinni. Mindenkinek van képessége a hitre. Legfeljebb most nehéz alkalmazni ezt a képességet. Legfeljebb most beárnyékolódik, de a képesség ott van. Ó, még jobb, nem tudok szeretni. Nem tudok szeretni. De tudsz. Megvan a képességed a szeretetre. Legfeljebb most kinkeservesen nehéz. Legfeljebb most az érzelmeknek a szintjén valami teljesen mást élsz át. Igen, oké. De neked van képességed a szeretetre. Teremtettségednél fogva. És ez a titokzatos harmadik, ugye ez a remény. Ugye ez hogy jön ide igazából, ugye tudjátok. Tehát a hit az nem más, mint az Istennel való kapcsolatunknak a közege, ebben vagyunk jelen vele, A szeretet, az az Istennel való kapcsolatunk tartalma, erről szól. A remény pedig az Istennel való kapcsolatunk motorja. A remény a fejlődés motorja bennünk. Ezért kell használni ezt a harmadik isteni erényt, a reménynek az erényét, mert ez abban segít bennünket, ez a remény az mindig a jövőre irányul. Miben reménykedem? Abban, ami még most nincs. A remény az egy jövőre irányuló erény. Tehát, amikor én a remény isteni erényét használom, az csak annyit jelent, hogy akarom, hogy az Isten kapcsolatom fejlődjön. A remény a fejlődésnek a motorja, hogy tudom, hogy még van tovább. És remélek abban, hogy még van tovább, és mehetek vele tovább.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.